Hallgassuk meg a Heidelbergi KT 16-tól 19-ig terjedő kérdéseit és válaszait.
Miért kell a közbenjárónak és szabadítónak valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Márpedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer, mint valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának a súlyát, az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, azaz a megigazulást, és az életet megszerezhesse, és visszaadhassa. Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten, és egyszer, mint valóságos, igaz ember is. A mi Úrunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, és megigazulásunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és proféták által hirdettetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 280. dicséret valamennyi versének eléneklésével, ismét egy esztendeje, Istentől kimért ideje telik el. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten üzenetét, úgy, amint azt Lukács evangéliumának második részéből, a 21-től 40-ig terjedő versekben olvassuk.
8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna angya méhében. Amikor pedig a Mózes törvénye szerinti tisztulás napjai leteltek, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. És hogy az Úr törvényében előírt áldozatot mutassanak be, egy pár gerlicét, vagy két galamb fiókát. És íme volt Jeruzsálemben egy Simon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyerek Jézus szülei bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek. Karjába vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösséget, amelyet minden név szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta Máriának, az ő anyjának. Íme, ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, jeléül, amelynek ellene mondanak. És jelül, amelynek ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Volt egy proféta asszony, Anna, a Fénuel lánya, az Áser nemzetségéből. Nagyon idős volt, hajadonkora után csak 7 esztendeig élt férjével, és már 84 éve özvegy volt. El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal, böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált. Ugyanabban az órában ő is odaállt, hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. Amikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Isten tegye áldotta igének meghallását, szívünk befogadását, és életünkben tettekre váltását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Drága Úrunk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük azt, hogy előtted állhatunk ebben az új esztendőben is. Add, hogy mi is el tudjuk hozni eléd, és be tudjuk mutatni neked gyermekeinket, unokáinkat, hogy az életüket majdan neked szentelhessék, a te utadon járjanak. És add, Uram, hogy növekedjenek és erősödjenek lélekben, teljesedjenek bölcsességgel, és a te kegyelmed legyen rajtuk. Csak úgy, mint mi rajtunk, szülőkön, nagyszülőkön, keresztszülőkön, egész gyülekezetünkön. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Galata beliekhez írott leveléből, a 3. rész 11., 12. és 13. verséből hirdetem nektek. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi azokat, élni fog általa. Krisztus váltott meg minket a törvény átka alól úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Az ige hirdetésére készülve a 270. dicséret első versét énekeljük. Légy csendes szívvel és békével. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni nektek az ő üzenetét. Írva található a felolvasott helyen Lukács evangéliumának második részében a 21. versben a következőképpen. 8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anyja méhében. Amen. Kedves testvérek, most már végérvényesen mögöttünk van szilveszter éjszakája, végérvényesen mögöttünk van a 2009-es esztendő, és előttünk van az új, a 2010-es. Volt, aki keserű szívvel tekintett vissza az elmúlt évre, és csüggetten tekint előre. Volt, aki egyedül töltötte az éjszakát, és volt, aki társaságban. Volt, aki alkoholba folytotta félelmeit, és fújta a kürtöt végkimerülésig. De volt, aki Isten iránti hálaadással nézett hátra, és néz előre. De így most az év fordulóján, január 1-én, az új eszendő első napján belegondoltunk-e abba, hogy tulajdonképpen mit is ünneplünk? Minek az ünnepe január 1-je? Ugyanis, mint új év napja, teljesen esetleges, hogy éppen január 1-je az új év napja. Tudjuk azt, hogy a római korban március 1-je volt az új év első napja. Erről árulkodnak hónap neveink egy része is, hiszen, hogyha valaki tud latinul, az követheti, hogy a szeptember az a 7. hónapot jelenti, nem a 9., mint nálunk, az október a 8., és nem a 10., a november a 9., és nem a 11., és a december a 10., és nem a 12. Tehát a rómaiak két hónappal később kezdték az évet, mint mi. Vagy tudjuk azt is, hogy a zsidók ősszel kezdték, és kezdik mind a mai napig. Sőt, az is teljesen esetleges, hogy éppen 2010 van. Ezt néhány évvel ezelőtt már elmondtam, hogy egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes valamikor az 500-as években rosszul állapította meg Jézus születésének az esztendejét. Most már valahol 2015-2016 környékén kellene járnunk, hogyha jól számított volna. És vajon január 1-én nem ugyanúgy kell fel a nap, mint az év bármelyik napján? Legfeljebb mi kelünk másképp, nem a nap, ha ugyan egyáltalán lefeküdtünk. Minek az ünnepe tehát január 1-je? És nem tudom, hogy a testvérek tudják-e azt, hogy tulajdonképpen Jézus körülmetélésének az ünnepe. Hiszen így olvastam az igében, hogy a 8. napon körülmetélték őt, hogyha végig számolják a testvérek a napokat, akkor karácsony első napja, vagy szenteste után a 8. nap az valóban január 1-je. És tulajdonképpen én most erről szeretnék beszélni, hogy Isten kegyelmének és a megváltásnak a jele és ünnepe január 1-je is, és hogy ez miért így van, azt szeretném elmondani két gondolatban. Isten kegyelmének és megváltásának a jele és ünnepe, talán erre szoktunk a legkevesebbet gondolni. Tényleg a szilveszter kinek így, kinek úgy telik, azért igyekszünk viszonylag vidáman eltölteni ezt a néhány órát, és reménységekkel indulni az új eszendő felé, de mi ennek a reménységnek az alapja? Hát nem Isten kegyelme, nem Isten szeretete, nem a megváltás, dehogy nem. És az a csodálatos, az a jó, hogy ez az ünnepnap tényleg erről beszél. Először is azt szeretném elmondani, hogy Isten kegyelmének a jele január 1-je, mert Jézust körülmetélték. Ez a zsidó fiú gyermekeknél a 8. napon következett be, és a hithű zsidók ezt mind a mai napig így is tartják meg. A mózesi törvények szerint a körülmetélés az Isten és az ő népéhez tartozó ember közötti szövetségnek a külső jele volt. De nem csak a mózesi törvények alapján, hanem már évszázadokkal korábban Ábrahám is ugyanerre nézve kapott parancsot, amikor neki és családja férfi tagjainak körül kellett metélkednie, és amikor megszületett az ígéret gyermeke, Izsák, akkor a történetben olvassuk, hogy miután megszületett, a 8. napon körülmetélték. De vajon miért mondom azt, hogy Jézus körülmetélése a megváltás jele? Azért, mert van egy csoda igénk, a Galata levél 4. részének a 4. és 5. verse. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Jézus születése az isteni közösségvállalásnak a csodája. Ezt már többször elmondtam, de hadd utaljak rá még egyszer, hogy amikor én gimnazista voltam, akkor volt a vietnámi háború, és kivezényelték a gimnazistákat az utcákra táblával, hogy veled vagyunk, Vietnám. És ez a fiatalok számára jó hec volt, hiszen telt hassal, jó időben, iskolai óra helyett az utcán sétálni és kiabálni, hát nem jó dolog. De ami a táblákra fel volt írva, az bizony hazugság volt, mert dehogy voltunk mi Vietnámmal. Az, hogy veled vagyunk Vietnám, akkor lett volna igaz, hogyha mi is ott lettünk volna Vietnámban, ahol éppen napalmbombákat dobáltak, ahol éhínség volt, ahol olyan sok volt a szenvedés, hogyha ott vállaltuk volna velük azt a sorsot, akkor valóban velük lettünk volna. És ezért, hogyha azt mondjuk, hogy Isten szeret bennünket, akkor az ő szeretete ugyanúgy, mint minden szeretet, nem lehet más, mint közösségvállalás. Ezért kellett Jézus Krisztusnak azon az első karácsonyon megszületnie. Isten szeret, tehát Isten közösséget vállalt velünk. De a nyolcadik napon Jézusra nézve akkor alkalmazták először a mózesi törvényeket, hiszen a törvény szerint körülmetélték, és ez azt jelenti, hogy Jézus a törvénynek alávetve született. És ez is a mi megváltásunkat munkálta, mert mi már Isten fiai lehetünk az ő révén. Hadd olvassam még egyszer ezt a szép igét. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. És így látjuk igazolva az igében is, hogy valóban a törvénynek volt alávetve Jézus, ezt vállalta értünk, a nyolcadik napon körülmetélték, aztán később bemutatták az Úrnak, édesanyja elvégezte a tisztulási szertartást, tehát teljes egészében a mózesi törvények szerint történt az ő születését követő minden szertartás. Ez is a mi megváltásunkat munkálta. Így is mondhatnám, hogy január 1-e annak a jele, hogy bennünket már nem roskaszt a mózesi törvény. Ezektől a mózesi kötöttségektől mi már megszabadultunk. De ez nem jelenti azt, hogy törvény nélküliek lennénk, hiszen a szeretet királyi törvénye mindannyiunkat kötelez. Milyen útra valót ad nekünk ez a tény 2010-re? Hát a szabadság levegőjét, hogy nem paragrafus gyűjteményhez kell kinkeservesen alkalmazkodnunk, hanem szabad szívvel kereshetjük Isten akaratát, és jó lelkiismerettel teljesíthetjük azt. Csak az a kérdés, hogy vajon valóban így van-e? Megszabadultunk a törvény alól, hogy Isten fiaivá lehessünk. De vajon valamennyien Isten fiaivá lettünk-e? Milyen útra valót ad nekünk ez 2010-re? A szabadság levegőjét, hogy nem, a Biblia az nem egy törvénygyűjtemény, hanem a Bibliában meglátjuk, hogy hogyan munkálkodik az Isten, hogyan adja az ő kegyelmét, hogyan nyújtja szeretetét, hogyan akar velünk egy élő párbeszédes kapcsolatba kerülni, hogyan akar bennünket visszaállítani abba az állapotba, amelyet Ádám és Éva ott az Édenkertben elveszített. Ezért folytatódik a Galata levél olyan gondolatokkal, amelyek számunkra is nagyon-nagyon fontosak. Egy kicsit tovább olvasom még a negyedik részt, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Akkor, amikor még nem ismertétek Istent, azoknak szolgáltatok, amik természetük szerint nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek Istent, sőt, hogy Isten megismert titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, hogy újból azoknak szolgáljatok. Megtartjátok a napokat, hónapokat, időszakokat, meg az esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam értetek. Kérlek titeket, testvéreim, legyetek olyanná, mint én. Üzeni nekünk Pál apostol. Megszabadultunk tehát a törvény igájából, megszabadultunk az elemek uralma alól, és Isten fiaivá lehetünk Jézus Krisztus vére által. Ennek a jele az, hogy Jézust körülmetélték, hogy Jézus magára vállalta a mózesi törvényt, hogy bennünket éppen ez alól mentesítsen. Aztán másodjára, január 1-je, Isten kegyelmének a jele, mert a Jézus nevet adták neki. Ugye így olvastuk az igében, éppen erről a napról. 8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anya méhében. Az ószövetségi időkben a gyermek születésekor kapott nevet. Ez az új szövetségi időkre úgy változott, hogy körülmetélése alkalmából kapta meg a nevét. Így olvassuk keresztelő Jánosnál is, és így olvassuk Jézusnál is. Keresztelő Jánosnál is olvassuk a történetet, hogy amikor eljött a 8. nap, körülmetélték Jánost, és a rokonsága Zakariás nevet akarta neki adni, de anyja is, meg apja is közölte az egybegyűltekkel, az ünneplő sokasága, hogy nem, hanem János a neve. És ott csodálkoztak, hogy hát senki nincsen a családban János. Hát miért nem Zakariás úgy, ahogyan az apja az? És itt is ezt olvassuk, hogy a 8. napon kapta meg Jézus a nevét. És miért mondom, hogy ez is Isten kegyelmének a jele? Mert Máté evangéliumában így olvassuk, fiat szül, tudnélik ugye Mária, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Körülbelül 3 hete volt egy istentisztelet, amikor Jézus Krisztus személyéről volt szó. Ott elmondtam, hogy Jézus héberül Jeshua, amely a Jehósua név rövidített formája, amely azt jelenti, hogy Jahve szabadítás, Jahve az üdvösség, üdvöt hozó, üdvözítő, szabadító, megváltó. A Jézus név Isten megváltó kegyelméről beszél. Ezt a nevet kapta az újszülött a 8. napon. Január 1-je tehát annak a jele, hogy van megváltás, hogy Jézus szabadít meg bennünket a bűnök átkától. Tehát az új év 1. napja a mózesi törvény aluli megváltást és a bűn szolgaságából való megváltást hirdeti. És ezért olyan örömteli nap az új esztendő 1. napja. Milyen útravalót ad nekünk 2010-re az, hogy Jézus a 8. napon kapta meg a nevét? Megint így mondom, hogy a szabadság levegőjét árasztja ez a tény, hogy nem kell roskadoznunk a bűneink súlya alatt, hanem szabad szívvel bűneinket a Golgotai kereszt tövénél ott hagyva kereshetjük Isten jó akaratát, és megbékélt lelkiismerettel teljesíthetjük azt. Csak megint hadd kérdezzem meg, hogy vajon mindannyiunk számára így van ez. Kedves testvérek, január 1-je tehát nem egy polgári új év kezdőnapja csupán, nem a szilveszter utáni másnaposságnak a napja, nem is a tülkölés utáni csend napja, hanem jel Isten kegyelméről. Természetesen a legnagyobb jel Isten kegyelméről az karácsony, nagypéntek és húsvét. De olyan jó, hogy a 8. napról is el tudjuk mondani, hogy ez sem csak az új év napja, hanem Isten kegyelmének a jele. Azt üzeni nekünk, hogy ebben az új esztendőben keressük megújult szívvel és megújult akarattal a mi Urunkat, hogy akik még nem születtek újjá, könyörögjenek Isten újjászülő kegyelmért ebben az esztendőben. Akik pedig már a keskeny úton járnak, könyörögjenek Isten vezetésért a mindennapok során. És mindannyian adjunk hálát előre, az egész új esztendőre tekintve. Adjunk hálát ne csak a múltért, hanem a jövőért is. Isten kegyelmért, amely Jézus Krisztusban lett a miénk, hiszen akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Ennek örüljünk az új esztendő 1. napján, és az év minden napján, amíg majd el nem érkezik 2010. december 31-e. Amen. Isten igéjére válaszként a 282. dicséret első versét énekeljük. Nékünk születék mennyei király. Urunk, hadd örvendezzen így a szívünk, hadd adjunk neked hálát ezért a csodáért, a kegyelemért. A vidám embernek mindig ünnepe van, olvassuk a példabeszédek könyvében. Így hadd örvendezzünk mindig benned, és akkor mindig ünnepünk lesz. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak az üdv történet nagy eseményeiben, megszületésed ünnepén, keresztre feszítésed ünnepén és feltámadásod ünnepén, hanem január 1-én a 8. napon is karácsonyhoz képest ugyanúgy örvendezhetünk, és ugyanúgy ünnepet ülhetünk, és így lehet ünnepünk az év minden napja, hiszen te kegyelmes Isten vagy, és ezért hadd áldjunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy még a szürke hétköznapok is így válhatnak ünnepnapokká, hogyha veled járunk, akkor mindig ünnepünk van. Ajándékozz meg ezzel az ünneppel, ajándékozz meg a te kegyelmed folyamatos átélésével, ajándékozz meg azzal, hogy veled járjunk, neked engedelmeskedjünk, a te kegyelmedről halljunk és mondjunk igét. Urunk, áldunk, hogy így akarsz bennünket végigvezetni ezen az életen. Noha megvalljuk, hogy időnként elcsüggedünk, aggodalmaskodunk, időnként tényleg csak arra nézünk, ami a szemünk előtt van, és elmerülünk a szürke hétköznapokban, mégis újra és újra gyűjtsd fel a te kegyelmed jelét a mi életünkben. Így áld meg ezt a mai napot, és így áld meg az előttünk álló 2010. esztendőt. És hadd gondoljunk a mi népünkre is. Urunk, hozd el a felüdülés idejét. Hozd el, mert annyira tőled elszakadt állapotban vagyunk. Olyan jó lenne, hogyha minél többen odafordulnának hozzád, és meglátnák, hogy benned van a megváltás, a kegyelem, a szeretet, minden kincse elrejtve. Kérünk, hogy tudjunk így a mi népünkre, annak vezetőire, a választásokra gondolni, és így tudjuk meg azt, hogy ha a tiéd vagyunk, hogyha téged szeretünk, akkor minden a javunkra szolgál, mint akik a te végzésed szerint hivatalosak vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy vezesd így életünket és gyülekezetünk életét. Te formáld ennek az esztendőnek a programjait itt a gyülekezetben, és te add meg, hogy amit itt átveszünk, azt ott kint a világban tudjuk hirdetni, tovább adni, tovább sugározni a te kegyelmedből, a te szeretetedet, irgalmadat, hogy megváltó Isten vagy. Légy áldott ezért. Amen. Hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra. Az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket. Legelőször is áldott új esztendőt kívánok. Ugye ismert ez a köszöntés, hogy bújék, ennek a keresztjén változata, hogy bízd újra életed Krisztusra. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrize meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Végezetül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.